Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék a lapot, mert még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Tisztelettel köszöntöm Önöket azzal a négyessel, amelyikkel a legtöbbet vagyunk együtt, Csintalan Sándor.
Pozitívabbat mondasz.
Ez jött ki. Csintalan Sándor. Reichert János.
Adj Isten.
Kolok Péter.
Jövését kívül.
Dévény István.
Üdvözletem.
Kénytelenek vagyunk a Covid-dal kezdeni. 107 halott volt ma. Csütörtökön kora délután vagyunk jelen időben, és kétszer annyi megbetegedés volt, mint tegnap. Úgy néz ki, hogy megint be fog ez az egész történet robbanni. Annak ellenére, hogy Merkeli Béla 21 percenként beolt valakit, és romlik az átlaga, mert volt 3 perces átlaga is, tehát ahhoz képest tragikus a helyzet. De a tréfát félretéve tényleg lehet, hogy tragikus a helyzet. Hogy látjátok?
Hát 107 halott azért az elég sok persze, hogy tragikus. Hát szerintem én úgy tudom, meg úgy hallottam már a vadászati kiállítás előtt is, hogy igazából már akkor volt, csak hát annak le kellett mennie, ugyanúgy, mint hogy a békemenetnek is le kellett mennie, ezért szépen a számokat megint a szokás szerint, ugye nem tudunk megint semmit, és hát ezt most egyrészt ki kell egyenlíteni az eddig elsumákolt adatokat, az is megnyomja egy kicsit a statisztikát, másrészt meg maga a járvány is megnyomja a statisztikát, és hát tényleg ennek a október 23-ának még nem látjuk nem eredménye, milyen következményét. Nyilván az is lesz. Én azon a gyalog, hogy az milyen kutyavilág lesz, amikor majd 2 Pfizerrel a vállamba, meg egyszer igazoltan, egyszer gyaníthatóan átesve már a Covidon, majd ülök otthon maszkba, mert hogy megint bezáródik minden. Mert erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ezt hogy fogja kezelni a kormány. Azt látjuk, hogy a kommunikációban elkezdték az oltatlanokra tolni a felelősséget, mindent. Ugye szerintem az szimbolikus az a kép, hogy a közmédia műsorvezetője alá ott ki van írva, hogy tombol az oltatlanok járványa. Tombol az oltatlanok járványa, miközben majdnem azt mondtam, hogy pontosan tudjuk, hogy az oltottak is elkapják, de nem tudjuk pontosan, mert az égvilágon semmilyen adatot nem tudunk. Se az, hogy akkor, én próbáltuk itt kideríteni, akartunk erről cikket írni, hogy a kórházba kerülők között milyen az aránya az oltottaknak, milyen oltásokat kaptak.
Hát a hírekben mindig az volt pista, hogy többségében nem. Oltatlan kronikus beteg.
Okay, de semmit nem tudunk, ezt vagy igaz, vagy nem, semmit nem lehet tudni. Olyan szinten titkolják ezt, hogy ugye nekünk itt a harmadik hullámban lett azért elég sok ilyen egészségügyi kapcsolatunk, akik akkor megszólaltak, amikor jött ez a ellenzéki média, nem mehet a közelébe se a kórházaknak, és akkor az már egy kicsit kiütötte a biztosítékot az egészségügyi dolgozóknál is, és elkezdtek név nélkül természetesen, ugye, mert másként nem nyilatkozhatnak, meg adatokat szolgáltatni, vagy adni. Én most megkerestem ugyan őket, akik nekem akkor nyilatkoztak, nem férnek hozzá még ők se az információkhoz. Teljes tabu, teljes szarkavarás már megint is közben, hát azt látjuk, hogy igen, hát szép.
De hát ez egészben szerintem a lényeg, amit mondasz, tehát nincsenek releváns adataink. Tulajdonképpen a legfontosabb kérdésről, ami ugye ebben a narratívában beleillik, vagy nem illik bele, az ember ugye él a gyanúperről, hogy nem illik bele a narratívába, hiszen hogyha az a narratív, hogy az oltatlanok járványa tombol, akkor nyugodtan közölhetnék azokat az adatokat, hogy valóban ott rengeteg oltatlan van a kórházban, de hát kicsit gyanús, hogyha ezek az adatok lényegében hadititoknak számítanak ebben a háborúban egyébként, egyre gyakrabban használják megint ezeket a háborús meg katonai kifejezéseket, akkor itt ezzel valami gond van, és az ember oltatlanul hátra csapja a fülét, hogy vajon akkor a többi adat mennyire releváns. releváns, a többi adat mennyire manipulált, az a 23 percenként volt a Merkeli, meg mit mit az lenne a lényeges, mert az tényleg inkább csak kierőhely, de hogy továbbra is az van, elvileg baromi sokat tudunk már erről az egész történetről, baromi sokat tudunk a járványról, baromi sokat tudunk a járványkezelésről, mindenféléről, valójában pedig továbbra is úgy vagyunk tartva, a sajtó is, a közvélemény is, mindenki, hogy rohadtul nincsenek információk, ha vannak, akkor ilyen elejtett megjegyzések, hogy a többség, vagy a kevesebbség, vagy akármiság, amire nem lehet érett véleményeket alapozni. Tulajdonképpen elvárják tőlünk azt, hogy hozzunk a saját és mások életét érintő döntéseket olyan alapon, hogy pusztán elhisszük nekik azt, amit ők nekünk állítanak. És hát finoman szólva azt kell, hogy mondjam, hogy ez még egy mindig jön normális országban sem lenne elfogadható, úgy ott eleve valószínűleg ilyen azért nem lenne, de hát én ennek a kormánynak azt se hiszem el, hogyha kérdez valamit, tehát konkrétan egy részek pilótára bízom azt a repülőgépet, amin ülök, nekem ez egy kicsit gázos.
Hát rengeteg igazatok van, csak annyit tennék hozzá, hogy én úgy gondolom, hogy az egész a kormányzat számára arról szól, hogy extra profitot lehet lenyúlni ebből az egész üzletből. Ugye most kiderült, hogy a kártyáinkon ugye lehet, hogy százszoros hasznot raktak el valahol, ugye már régebben kiderült, hogy a kínai vakcinát azért vettük, mert azon is keresett valaki, a lélegeztetőgépeknél ugyancsak, tehát annyi pénzt loptak ki a zsebünkből a járvány ürügyén, hogy az egyszerűen elképesztő. A járvány ürügyén szépen sorvadt tovább az egészségügy, ez azért jó a kormánynak, mert rá lehet fogni a járványra a semmittevést, hát az is borzasztó, és ami engem még személy szerint pont ma reggel bőszített föl, ugye minden nap meghallgatjuk, hogy az oltatlanok tehetnek róla. Miközben amerre én lakom, ott nagyjából mindenki be van oltva, Észak-Buda, stb. És minden hirdető oszlopon ott van valaki, aki... Tehát két hirdetés van egymásat, az egyiken most újabban Györfi Pál mentőszóvivő, régebben Merkeli, meg talán Frany Tamás, ugye, hogy az ország működik, az oltás működik, Magyarország működik, meg ugye Gyurcsány és Márki-Zay új fújja belem jön ki, ugye ez a kétféle plakát van. Na most azt akartam mondani, hogy ha fontos volna tényleg, hogy be kell oltani az embereket, tehát akkor az ország vezetése nem így járna el, hanem operatívan. Hát hónapok óta nem sikerült beoltani 400 ezer embert. Hónapok óta.
Igen, nincs meg a 6 millió még.
Hát egyszerűen tragikus. Tehát az, amit oltás címén az ország...
A hangmérnök halála címén.
Az annyi mindig, mikor bekolkadnak a hangmérnökök, akkor mindig szándékosan megdobja ezt a micsodát. Ezek
melóval.
Jó, itt vagyunk, melóval.
Ott én emlékszem, amikor emlékeztek a Puzsért leöntötte a kis ember, úgy hívták a kis embert, Goy Imre,
és
sikoltozott a hangmérnök, mert ugye a Pozsérnak ott volt a rohadrága mikrofon.
Imre, beszakítom a leködelet! Kifizeted!
Aztán nem ázott be a mikrofon.
Mi van Imrével?
Ez nagyon jó kérdés, teljesen el van tűnve, hogy ilyen
szép magyarul. Hát valami betegség volt, de hát nem tudom.
Nem tudjuk.
De úgy közéletileg is eltűnt, nem csak a köreinkből.
Abszolút. Jó, Sanyi, Covid.
Covid. Jó, én nem nagyon tudok ebbe a vitába részt venni, mert most én is beszállok.
Vita ebbe nincs.
Hát ebbe, jó, akkor ebben baszott, hogy egyetértésben nem nagyon tudok beszállni. Mert hogy magamat, ugye, majd ez nagy divat, mindig manapság mindenki, nagyon sokan érvelnek, én már megmondtam, már akkor megmondtam. Hát én kívül vagyok ezen, tehát hogyha itt élenék a főnök, itt mindenki kötelező a régenben lenne volt, ha ezen az álláspontomon nem tudok változtatni, és ebből nézem ezt az egész történetet. Annyiban a Jánoshoz kapcsolódó, igen, van profit maximalizálás, de nem csak anyagi értelemben, hanem mondjuk politikai értelemben, és paradox, szóval ők jönnek ki belőle. Mert miközben itten a haza sorsáról azért úgy kéne szót ejteni, egyéb vonatkozásban is, ekközben most itt megéli az egész magyar társadalom, micsoda demokrácia van. Hát vita van. Vita van az oltottak, meg az oltatlanok, meg a vírustagadók, meg a vakcina gyűlölők között, és kiéljük magunkat ebben a fantasztikus kérdéskörben. Amúgy meg ráadásul szivatnak, és érdekes módon most ez a szivatás is jót tesz nekik, mert hát azért a közönség, elengedem a poénomat, Pista. Tehát a közönség tudja, hogy többségének az analitikus képessége, hát hogy is mondjam, nem dübörög. Hát egy országban tényleg most mi a szart csinálják, öregem, oda megyek, tényleg mi van, ha az a szerencsétlen beüt egy kórházba, ha meghal, hát akkor utána nem szabad, ugye ez értelemszerű. De ha kikerül a kórházból, akkor belekerül ebbe a maszlakba, és hát visszatér a hívők szektájába. Csinálhatnak vele akármit. Illetőleg megtehetik, hogy nem csinálnak volna semmit. Kidobják a kórházból, meg egyáltalán. És ezt tudtuk előre. Hát amikor ez a vadászati kiállítás hercehúrta volt, akkor kérem tisztelettel iskolásokat is hoztak egy csomó. És én nekem van néhány ismerősöm, akinek akkor a gyereke van, tehát általános iskoláskorú gyerekei vannak, és nem egy helyről hallottam, és konkrétan mesélték. Valaki beleesett, és akkor ha egy normális iskola volt, akkor letesztelték, és egy teljes osztály egyébként fertőzött volt. Jó, a gyerekek tünetmentesen, nem volt semmi különösebb baj. Ez az egyik dolog. Amúgy még politikailag még egy szempontból valami jól jártak. Mert amikor a tökkelütött ellenzék belement ebbe az október 23-ába. Egyrészt azért az ellenzéki szavazóknak egy túlnyomó többsége azért komolyan veszi, vagy komolyabban veszi a védekezést. Amúgy meg nem kellett volna versenyre kelni, és október 23-ára emlékezni sokféleképpen lehetett. Most ehhez képest tehát az ő politikai hasznuk azért a nullához konvergál, de nem léphetnek, és nem emlegethetik, és nem olvashatják a fejükre a kormány oldali békemenetes demonstrálóknak, hogy hát és akkor kivittétek a népet a vadász kiállításra.
De várj, az ellenzék nem vitte ki a népet.
Hát amúgy nem. Jó, hát amúgy nem. De erre vonatkozott az a megjegyzésem, tök mindegy, kihívták őket, hogy nem mentek. Amúgy meg én részben annak tudom be, hogy az ellenzéki szavazók, nem az anarchisták, az ellenzéki szavazóknak a túlnyomó többsége azért, hát nem vírus pozitivista, hanem igyekszik betartani a szabályokat. Bár a közvéleménykutatások szerint ebben a tekintetben Fidesz szavazót és ellenzéki szavazót nem nagyon különbözteti meg semmi. Hát na jó, mindegy, én nálam kötelező lenne. Legközelebb lesz, tessék rám szavazni, és megoldom.
Igazából az a normális, vagy az lenne a normális, hogyha ellenzéki szavazót és Fidesz szavazót speciál ez a kérdés, meg az ilyen jellemű kérdések. Egyébként, ami túl van azon, hogy Fidesz meg. Nem osztaná meg, hát ez egy kicsit csodálkozom én is rajta, hogy ez így van. De ettől függetlenül azért én a politikai, tehát oké, a profit, persze ez világos, látjuk, minden háborúban vannak hadiszállítók. A hadiszállítók meg mindig egy kicsit ezért gyanús figurák. Vagy nagyon gyanús figurák, meg a háború részben ezért van. De azért itt én szerintem az nagyon fontos, amit a Sanyi mondott, abból a szempontból, hogy itt a politikai hozadékai hol vannak, és teljesen mindegy, hogy vonjuk le ennek a következtetéseit. Én nem azt látom egyébként, hogy vita van, vagy ha úgy tetszik valami pseudo.
A közönség körében egymás eresztették.
De valójában, amit látunk, azért még hogyha van egy ilyen nagy pesgő vita is, és mindenki anyázza egymást az interneten, akkor is a demokráciát fokozatosan, nem is a nagyon fokozatosan, amúgy kisebb és nagyobb lépésekben, még azt a kicsi maradékot is, ami volt, felszámolják intézményesen, törvényesen, legálisan a szemünk előtt, és elég gyakran még tapsolunk is neki.
Hát ezzel szúrják ki a szemünket. Hát e közben meg egy építik az önkényt. Hát hogy
nem? Pedig hát nem omnipotensek.
Hát pedig nem omnipotensek.
Egyébként eszembe jutottál, nem mint ahogy én is tegyek ma délelőtt, mert hogy két emberrel beszéltem ma délelőtt, az egyik, mind a kettő ismerősi, mert természetesen is felhívtak a telefon, az egyik arról számolt be, hogy nincs beoltva, és nem is akarja beoltatni magát, mert olyan betegségei vannak, hogy egyébként valószínűleg kockázatos lenne, inkább nem. Nem mehetett be, képzeljétek el, a kórházba a szokásos gyógytornára, mert nincs beoltva. Nem engedik be az intézménybe. És hát oké, gyógytorna, hát bár mondjuk az is lehet azért igencsak fontos, hogyha valaki nagyon fáj valamije, de hogy nyilván nem az ő esete az egyetlen. Tehát úgy nem néz ki, hogyha nem vagy beoltva, akkor lehet, hogy már most nem kapsznak bizonyos kezeléseket, de nem erre jutott áll eszembe, nem a gyógytornáról, hanem hogy emlékszel, te nagyon sokat beszéltél róla, Sanyi, hogy milyen sokan kerültek ki az ellátórendszerből, amikor volt ez a súly. Mennyi volt akkor? 20 ezer? Vagy nem 100 ezer? Nem emlékszel, hogy hányan?
Nagyon
sokan. Na, az egyikük felhívott, ő úgy esett ki a rendszerbe, hogy nem tudott róla. Egyébként egy kórházba dolgozott az onkológián, és
Már most az ezekre gondolsz, hogy...
Akik nincs,
ja jó, csak akkor, tehát nem arról beszélt, amikor kivágtam
nem,
a társadalmi
Nem, bocsánat, hanem a taj, igen. Tehát, hogy nincs most közbiztosításuk, úgymond, egészségügyi közbiztosításuk.
6 hónapon túl, igen.
Na most úgy, az ő sztori az volt, hogy elfogyott a szabadság keretük, de épp leállt az intézmény, és akkor ilyen kényszer szabadságra küldték, és erre a 2 hétre felfüggesztették. Csak hogy utána meg elfelejtették újraindítani. Hm. És 2 évig dolgozott még a kórházban, úgyhogy nem fizették utána egy adminisztrációs hiba miatt. Ez már ilyen 1 millió forint.
De tőle levonták?
Persze. De nem úgy, tehát...
Értem.
Viszont ő nem fizetett az államnak. Van most már majdnem 3 évi tartozás, ezen 1 millió forint körüli összeget kell most beperkálnia azért, hogy most tudjon tovább létezni. Nem látják el. Tehát, hogy már nem piros, nem tudom milyen színkódok vannak. Azt mondta, hogy nem látják el. Fel akarta venni a harmadik... Szóval, hogy harmadik országra akart menni, nem kaphatja meg. Nem kaphat ellátást, azt mondja, úgy megy az utcán, hogy nehogy, amúgy is persze úgy megy az ember, de most dupla figyelemmel, nehogy a fejére essen egy tégla, vagy elüssél az autó, mert kész. Tehát beviszik a sürgőségre, megmentik az életét, utána már ki kell fizetnie. És az jutott eszembe, hogy rengeteg cég szűnt meg, rengeteg cégtől küldtek el embereket ilyen ugyanígy, hogy felfüggesztetik, nem vagy kirúgva, menjél el fizetetlen szabadságra, addig felfüggesztjük mindent, de közben mondjuk a cég csődbe megy, bedobja az unalmast, vagy működik tovább, de mondjuk nem jut eszükbe, vagy nem akarják, vagy nincs rá lóvé. Hogy én nekem az a gyanúm, de mondjuk ez nem sokat jelent, hogy mi az én gyanúm, hogy most tömegek vannak olyan helyzetben, hogy nincs TB-jük, és nem is tudnak róla valószínűleg, és ez akkor fog kiderülni majd, amikor ellátást kéne
kapni. Bocsánat, mert közvetlenül ehhez kapcsolódik. A helyzet ennél még egy kicsit sokkal rosszabb, mert először is egy nagyon csomó helyen egyébként intézményszerűen csinálják ezt, különösképpen azoknak a munkavállalóknak a körébe, akiket bérbe adnak. Tehát én szándékosan, ha úgy tetszik finoman szóval, inszinuálom azt a helyzetet, ami Magyarországon igen népszerű, hogy a munkavállalót nem közvetlenül alkalmazza a munkaadó, hanem valamelyik cégből bérbe veszi. Rendszeresen van az, hogy egyszer csak bejut az egészségügyi intézménybe, főleg ugye 30-as, 40-esek ritkán szoktak venni, és egyszer csak oda kerülnek, és már a régi szisztémában is azt tapasztalja, hogy azt mondják neki, hogy csókolom, tessék fizetni, mert különben nincsen után fizetve a társadalombiztosítás. Nem azért mondom, az unokaöcsém, nem fogom megnevezni a klubot, a nemzeti válogatott első számú jégkorongkapusa volt, amikor vele esett meg az a csúfság, hogy kiderült egy súlyos agyhártyagyulladás után, a dél-koreai világbajnokság után, hogy az ország vezető klubjánál senkinek után nem fizettek társadalombiztosítást. Tehát elképesztő sztorik vannak ebben az ügyben, csak hát ugye fecseg a felszín, hallgat a mély.
Közben ugye hát hányszor beszéltünk róla, meg ez a beszélgetés is arról szól, hogy a magyar egészségügy az egyszerűen minősíthetetlenül rossz helyzetben van.
És azért ide most, bocsánat, lábjegyzetet azért ne felejtsük ki, hogy Orbán Viktor sem 2014-ben, sem 2018-ban nem tett le programot. A Fidesznek nem volt választási programja, miközben mind a két választás után azt láttuk, hogy Orbán Viktor fejében nagyon is volt program.
Hogyne? Hát például gyűjtünk a határon túli magyaroknak alapítványba.
Majd mindjárt beszélünk.
Jó, csak mondtam.
Oda akarok kiukadni, hogy a viszonyok ismeretében én viszonylag nagy tétben merek fogadni, hogy amennyiben a drága választók Orbán Viktort újra választják, pláne megint 2/3, akkor ne csodálkozzanak, ha utána az egészségügyet például gyökeresen fogják átalakítani, és mindenki azon veszi észre magát, hogy fizet.
De ez már ez történik.
Igen, de az másképp fog kinézni.
Például ilyen mit mondanak azok az úgynevezett fideszes ismerőseit, Pista, amikor Kóka Misi?
Igen,
287 igen. Millió forintot kap. Gyakorlatilag zsebi babába, igen, egyébként az egészségügyben apró pénz.
Ők a nagy képet nézik, tudom.
Oké, okay. Na de hát azért mégis csomó, azért
csomó nemzetközi tárgyaláson ott volt a Szijjártó minisztérium, akkor kapszott összebutorozott a ezekkel, de hát egy csomó ilyen ex-balos van, tehát a Fideszbe tud vonzani, meg beép. Jó, mindegy, ex, igen, mit tudom én is. Tehát a lényeg az, hogy ez nem probléma.
Ezek zökkenőmentesen mennek le a torkokon.
Tehát olyan probléma nincs, hogy valakinek más a világnézete, ha üzletelni
most lehet. Ugye megint elővették Biggét, mert hogy támogatást ígért az ellenzéknek.
Nem kicsit vették elő, várják.
És hogy ilyeneket küldenek át, hogy na, ezt most már biztos felháborodsz rajta, te is Dévényi kém, ugye? És akkor átküldik, nem tudom, melyik TV2, vagy nem tudom, minek a riportját, vagy teljesen mindegy. közmédia talán, hogy akkora birtokot épített magának Bige László, amekkorák csak az Anzsukorban voltak.
Igen. Mondja, miért pont az Anzsukor?
Bocsánat, mondja a fideszes ismerősöm, a izével a háta mögött, a 60 pusztával a háta mögött.
Nem, de teljesen.
Meg hogy milyen, ilyen gazdag, meg olyan gazdag. Meg ennek a szerencsétlen Cseh Katalinnak most már minden lassan. Hogy az eskü, az egy rohadt nagy gé volt egyébként, aki a milyen tisztelt vendégseregből, rokonságból, vagy maga a fotós, nem tudom, aki ezeket a fotókat, ezt így kinyomta a kormány.
Nem a Facebookról veszik le?
De miről van szó, hogy én nem tudom most hirtelen.
Hát, hogy micsoda izé, hogy micsoda fényűző lakodalom volt. Hogy még a molekulák is aranyban úsztak, ugye, és akkor, és ezen pörögnek, ettől élveznek el, hogy nézd meg, hogy ez a Cseh Katalin, aki jön. De az, hogy ott van mögötte egy Mészáros Lőrinc féle sztori, az az eskü, amiről viszont nem tudunk semmit, ahol csak a tortából kipattanó rossz gyulát, mert ezért többbe került, mint a... Tehát, érted, de nem is, persze. Komolyan, tehát, hogy, mert én fel tudok háborodni ide is, meg oda is, én abban a könnyű, vagy kényelmes, vagy inkább kényelmetlen helyzetben vagyok, de tényleg, és azért mondom, csak azért mondom, hogy zökkenőmentesen mennek le a sztorik, mert mindig megtalálják az ellenpárját a másik oldalon, és rá tudnak mutatni,
vagy látszólag megtalálják,
hogy néznek.
Ez egy arisztotelészi alapelv, ugye, ez így kell kommunikálni.
Ha ebből a vircsapból, amiről most beszélünk, valaki kimaradt eddig, az a Kövér László volt. És tulajdonképpen ennek a mostani alapítványi sztorinak személyesen ő ki is maradt belőle, de hát mégiscsak a kabinet főnökéről van szó. Tessék?
Honnan tudod?
Egyelőre úgy néz ki, hogy kimaradt, meg ismerve őt, ő egy rettentően puritán ember, nem hiszem, hogy ő az egyetlen szerintem a...
Rajtadok, nagyon jól folytod. De tényleg, ezzel
tehát ugye arról van szó, kell. Hogy...
Hát itt van egy rendszer tizenvalahány éve az orrotok előtt. Órad előtt. De jó, mondja Csanyi, ne arra úgy.
Egyik Sanyi arra gondol, meg a másik Sanyi, hogy nem volt mondjuk ügye valóban. Nem volt ilyen gazdasági ügye a Kövér.
Helikopterrel nincsenek. Az ő holdudvarából eddig kimaradtak ezek a NER-es sztorik. Ő maga is, amennyire én tudom, már pedig régebben ismertem jól, teljesen egyszerű életet él egy szigetszentmiklósi családi házban. Kimaradt, nem tudom, ez régebben volt, 10 évvel ezelőtt. Most is ugye a kabinetfőnökéről van szó, végre csak kinyökögöm, ugye arról van szó, hogy egy határon túli magyarokat segítő alapítvány által vásárolt, házikóban élnek fényesen egy Audi, nem tudom, 6-ossal. Szegény anyós már, az még már tragikomikus volt, hogy ő azt sem tudta, hogy miről van szó, szépen kifecsegett mindent a riporternek. Hát szóval... érdekes történet.
Na most látom is a fideszes nézőt, amit az előbb megemlítettél, hogy... Szóval a Cseh Katalin esküvének kiszivárgott képeim felháborodtak, de amikor oda mennek a segény anyusok, rácsörögnek, az nektek nem fáj. Hát ez közügy. Egy esküvő nem annyira közügy. A Mészáros
nem az esküvő miatt nem közügy. Egyelőre egyébként Cseh Katalinnak még nem állt módjába állami pénzt lopni. Ilyen egyszerű. Tehát... ráadásul ugye rájuk nem lehet azt se fogni, még mondjuk így a Momentumos, és a Cseh Katalin sztori ezért egy teljes abszurdum különben, már az üzleti vállalkozással kapcsolatban is, hiszen azt a magyar állam intézményei, a családba esetleg befolyt uniós pénzek, a magyar állam intézményei keresztül menő izék, amivel kapcsolatban...
Ami ugye garancia a tisztaság.
Igen, de ami, hát de nem az, hanem tudom, de nagy valószínűség a magyar állam intézményei, mint olyanok, egy ellenzéki politikus kedvé, no pláne, hogyha mondjuk olyan ellenzéki politikus, aki hát mondjuk azért látható módon ellenzéki, hogy finoman fogalmazva, kedvéért nem fog intézkedni, és nem fog egy korrupciós ügybe belemászni. Az, hogy mondjuk valaki állami potentát, az egyszerű adja a főkontrollert, ott nyilvánvalóan egészen másképpen kezeli az apparátus. Tehát mondjuk minket valószínűleg, ha én fölhívjuk, lenőtték annak idején, nagyon bénán az indexesek ott a poént, évekkel ezelőtt azt szerintem kötött fogáskorunkat éltük, vagy szabad fogáskorunkat éltük még, hogy valaki ott, talán a Lölőjék kaptak egy eszement hitelt, Na jó, 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 csak erre most már azért föl vannak
jobbikusok
készülve.
Jobbikusok akartak
fölvenni. És akkor, igen, 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 csak utána.
Hát Bencsik Jánosokat
fölvenni. Igen, igen, de kicsit egyszerűen csinálták. Hát tessék bevenni, drága testvéreim, honfitársaim egy bankba, és úgy fölvenni hiteleket, mint ahogy egyébként a hatalom közeli személyek fölvesznek hiteleket. Na csak azt akartam kinyögni, hogy amúgy meg itt van ez a hír, jó, és örülök neki, hogy jó hiszeműek vagytok, mert az ember tényleg ne legyen már. Minden tekintetben rossz hiszem, de most itt komolyan gondoljátok, hogy a kabinetfőnök úr, aki igazából politikailag egy senki. Egyrészt itt van előttünk egy rendszer, ami úgy működik, ahogy működik. Ezekben a rendszerekben egyébként néhányan el tudnak bújni vezető politikusok is. Ismerünk és volt a közismert puritánok, ugye, akikről egyébként azért tudtuk, hogy nem azok. És az, hogy egyébként most... Talán, ha személyesen nagyon is puritán, de egy elképesztően korrupt rendszer működtetésében vesz részt. És annak az egyik legfontosabb hatalmi tényezője, és ráadásul súlyos szerepzavarában, a házban, a parlamentben úgy viselkedik, mint egy diktátor. Tehát nem is tudom, hogy egészen elképesztő súlyos személyiség és szerepzavar, ha a házelnök azt gondolja, hogy ő a többségi frakció politikai képviselője és egyébként rendőrminiszter. Hát ezek a büntetésekre utalok. Ez az egyik dolog. Itt tényleg azt gondolja bárki, hogy úgy az apparátusból egy olyan Kövér László esetén, aki volt nemzetbiztonsági miniszter, és ebben a ügyben azért már gyűlölmenő személy, kabinetfőnöke, csak úgy, körbenéz a világban, és ott talál valahol Dél-Kelet-Ázsiában egy csávót, meg egyáltalán jön-megy Ázsiában, meg itt-ott, amit is gyűjtöget a határon túli magyaroknak egy alapítványba lóvét. Ti ezt komolyan el tudjátok képzelni, hogy ez így működik? Most túl azon? Bocsánat, túl azon, néhányan itt megkérdezték tőlem az elmúlt napokban, hogy na de hol voltak a titkosszolgálatok? A titkosszolgálatok ott vannak, csak vélhetőleg, és talán le is írták, de a politikai döntésedben nem a titkosszolgálat. És amúgy komolyan, ugye elképzeltem már elnézést, befejezem, hogy mit tudom én, odáll a nagy tiszteletű és mérhetetlen puritán Kövér László elé ez a csávó, és azt mondja,
jó, hogy ő is akkor... Hadd mondjam, azt mondja, hogy miről van szó, jó? Mert nem biztos, hogy
nem tiszta. Mondtad?
Tehát, nem mondtam. Tehát igen. Az a lényeg, jó, hogy ezt az alapítványt egy kínai multimilliárdos is támogatta, vagy ő támogatja, akit egyébként Kövér László kitüntetett a parlamentben.
És magyar állampolgár.
Rendkívül magas kitüntetéssel, és megadta neki a tiszteletbeli magyar állampolgárságot is.
És akkor létre, és ugye állítólag ez a jó ember egy határon túli magyarokat támogató alapítványba rakott pénzt. Ezzel a pénzzel, meg a jó gazdag gondoskával, ugye miután pandémia van, ugye ezt mondta az illető, pandémia van, és a pénzpiacok egy kicsit volatilisek és hektikusak, ezért úgy gondolták, hogy befektetik egy ingatlanba, meg a családnak egy Audiába, és majd...
Na jó, szóval vicc, az is egy jó értéke, egy luxus autónál jobb befektetés.
Igen, szóval csak ezt akarom mondani, hogy
komolyan
ezt egyrészt nem lehet eltitkolni. Hát hogy tudna házalni politikai hátszél, vagy támogatás, vagy anélkül a biztonság nélkül, hogy tőle senki nem fog már az illetőt
számon. Ez a lényeg, inkább Sanyi, szerintem.
Hát szerintem
ez az a biztonság.
Ugye hát az, persze. Amit a Simonka mondott, bocsika. Mivel mindenkedett a Simonka?
Mindenki ezt csinálja.
Hát mi a baj? Hát mindenki ezt csinálja. És még a Kövér kabinet főnöke. De ez azért olyan súlyú dolog, amit egyébként a főnöke tudta nélkül nem csinálhat. És most tényleg az utolsó mondat, hogy elgondoltam, ezek szájukra veszik évek óta a hazát.
Uh-huh.
És akkor komolyan odaáll valaki elém ezzel a, mondjuk ezzel az ötlettel, hogy de főnök ott van egy alapítvány, vegyük már ki a lóvét belőle, majd mindegy, most el lehet képzelni a dramaturgiát. Hát úgy zonkom ki, hogy a taknyán csúszik. Függetlenül attól egyébként, hogy mit csinál, mit mond a titkosszolgálat.
Ez egy elég erőteljesen klientúra rendszer, ahol a kliens és az ő hogy mondjam,
bassza.
Ura, parancsolója, feljebbvalója, akármi, ezek egymásra vannak utalva, ez egy védés-dac szövetség, és nagyon nehezen tudnám elképzelni azt, hogy a Kövér konkrétan nem látott ebbe bele, hogy egyáltalán persze egy ilyen rendszerben ő egy jelentős szereplő, és azt a Én meg nem tudom, nem is érdekel, megmondom őszintén, hogy milyenek Kövér László emberi kvalitásai, hogy egy puritán valaki, vagy egy ilyen, ezért nem tudom, egyszerűen egy Kádár elvtárs például közismert nem puritán ember volt, és egyszerűen ilyen. Hókendiről ette lámaskából a káposztafőzeléket, ennek ellenére Kádár elvtárs egy meglehetősen korrupt, meglehetősen kellemetlen országot irányított, valamint a Balaton aligai pártüdülőben azért egy egészen puritán kis villad azért a rendelkezésére állt, és én meg saját szememben láttam Kádár elvtársat, saját két kezével.
Te hogy kerültél oda?
Hát én aligán nőttem részben fel, nem a pártüdülőben azon
kívül. Hogy kerültél?
Kielvezett Kádár elvtárs, horgászni saját kezével, egy picike kis puritán csónakban, fején egy picike kis fehér ilyen vászonsütyővel, mellette meg ott a 100-150 méterre lemarad, hogy akkora kibaszott nagy puritán motorcsónak ment, válik felfegyverzett emberekkel, meg ordibátorokkal, hagyja el a csónak körzetét!
De náluk, hát nekik aludján volt a kököcsön.
Ma akkor.
Ma akkor.
Látod?
Hát, ezek élnek az adagisták.
Rondámat mondok 1942 óta.
Hát ez az, ugye?
Hortista innen, is volt.
Oda.
Hortista volt
és a család. Azt a
és tudod miből volt? Nagyapám egy regényének a honoráriumából vette, akkor ugyanis egy regényért még ilyen honoráriumokat fizette. Ja,
volt, hát a Herce Ferenc milliárdos volt.
Az 50-es évek
ez elején, nem volt a nagyapám.
Az 50-es évek elején történik ez a sztori, ahol Gazsi ottan elnyeri a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb bizonyít, tagjelölt lett, és este taggyűlésen, ahol majd Gazsit fölveszik. A cigánysor föl van lobogózva, szegény Péli Tamással hallgattuk végig ezt a viccet, a hajdúba szörménybe azt hiszem, és hát nagy vacsora, kajapi, a zongora készül, várják Gazsit. Hát ott mindenki berúgott, hajnal van, Gazsi nem jön. És akkor ködös idő, hajnali órák, és lopakodik a fal mellett Gazsi haza. Néhányan még azért a jelesebb túlélők ott. És kérdezik, na te Gazsikám, hát te mi van veled? Hát azért nem vettek föl. Most miért nem vettek föl? Hát mondták, hogy bazsegáltam a nyilasoknak. Hát miért nem tagadtad le? Nem lehetett, mind ott volt.
Ez neked szól, Péter.
Nem.
Ahogy visszatérve az alapítvány, csak annyit, hogy nekem a... Ez ilyen minősített eset, tudom, hogy hülyén hazik, mert nem kell lopni egyáltalán, de amikor így úgymond a sajátjaikat lopják meg, tehát amikor egy a határon túli tehetséges fiatalok pénzéből tehetséges...
Igen, a határon túli tehetséges fiatalok a sajátjaik.
De tudom, csak hogy
értem a szöveg.
És ezért ott eszembe a Farkas Flórián féle híd a munka világába, hogy ott is ez volt, hogy a legszerencsétlenebb, legkiszolgáltatottabb embereknek nem jutott egy árva garas se, ezek meg milliárdokat csesztek el mindenféle fényűző marhaságra. Tehát ez már, nem tudom, ez nekem tényleg a legalja. Tehát én tökre megértem, hogy Sanyit berágott ezen a histórián, mert ennél már...
Azon rágott be, hogy azt mondtam, hogy a kövér puritán.
Nem, már előtt.
Tegnap óta készülök, nem úgy készülök, hát beütötte ez, és amúgy is nemzetgyalázást folytatnak. És most megint ugye előkerül az egész kérdés, ugye, hogy mi szuverének vagyunk, és mi védjük a nemzetet. És amúgy meg ilyenkor felvetődik, hogy már bocsánatot kérek, hol támadom én a nemzetet? Kitől kell megvédeni? És én miért nem vagyok a sajátjuk?
Jó, hát meg kell védeni a határon túli tehetséges fiataloktól.
Hát minket nem szeretnek.
És érted, és tényleg az, hogy és a szájukra veszik. Te figyelj ide, most kis túlzással azt mondom az érzéletesség kedve, jó, oké, lopjanak. De miért nem hagyják ki belőle ezt a szegény nemzetet? Hogy kimennek öregek, most gondolod el, amikor pénzt tarhálnak. De nem, de ehhez, ez,
Sanyi,
ez
de hogy jön
amikor pénzt tarhál, és azt mondta ennek a kínaiának, csedd meg. És nyilván nem ennek az egynek, és ez nem is így van, hogy ez ilyen kevés. Hogy mi most a határon túli nem meghurcolt nemzet testvéreinknek gyűjtünk. Hát hogy nem szakadt rá az ég?
Sanyi, de a titkosszolgát hogy jön ide?
Hát a titkosszolgál úgy, hogy miután a Kövér azért mégiscsak a ház elnöke, és a kabinetfőnököt is nyilvánvalóan hát, hogy is mondjam, nagyon komoly biztonsági ízék vannak. Szokták kérdezni a laikusok, hogy egy ilyen nagyon fontos személyiség esetében, hát hogy mehetett ez a dolog végig, meg hogy tudták ezt manuálisan csinálni? Hogy is akkor ilyenkor hol vannak a titkosszolgálatok? Ezt szokták a laikusok kérdezni. És nagyon sokan kérdezték most is az elmúlt napokat. Hát ez csak annyiban, hogy hát a titkosszolgálat egy dolga van jelent, aztán aki döntéshozó, és én kizártnak tartom, tehát ne bántsuk a titkosszolgálatokat, ennek a szónak a jegyében is mondom ezt, ők biztos, hogy tudják, hogy itten mi folyik.
Persze.
Csak hát kus van nekik, az kész.
Persze.
Na akkor, ha megengeditek,
nem engedjük
másképp
meg.
Látom. Na, konkrétan egyetértek Sándorral azzal, veled, hogy, abban, hogy Kövér nem az a bizniszmen. Tehát Kövér nem az. Kövér Lászlónak inkább azt mondanám, hogy mániái vannak, tehát olyan személyi, hogy mondjam, tehát bele megkedvel valakit, akkor kitart mellette akkor is, hogyha az illető már vállalhatatlan, gondoljunk Szász Jenő volt székelyudvarhelyi polgármestere például.
Na, csinálja belőle,
és nagyon régi kapcsolata és munkatársa neki a szóban forgó úriember, Veres László, itt én egyébként, hogy mondjam, ismerek, illetve hát ugye egy olyan 4-5 éve nem áll velem fideszes szóba, tehát ővel sem beszéltem, de én úgy ismertem meg Veres Lászlót, aki egyébként egy erdélyi kisebbségi magyar.
Hát ezért mondtam, hogy a sajátjaikat lopják.
Abszolút, igen, de egy abszolút, egy végtelen egyszerű, ugye a jogvégzett ember volt, de soha nem volt se csavaros eszű, se, nem seftelt, nem, ezért ez az egész számomra azt üzeni, hogy olyan szinten veszítette el az erkölcsét és a veszélyérzetét a mostani politika, hogy már egy ilyen embert, vagy kettőt, ha a Kövért is ide veszik, be tudnak ebbe szippantani. Az, hogy a tajvani úriember ide adta azt a pénzt, szeretném leszögezni, hogy biztos vagyok benne, hogy nem a tajvani úriember, nem a zsebéből adta azt a pénzt, az magyar pénz volt, csak ő utalta át. Nekem ez szent meggyőződésem, hogy az érkező pénzek, azok ilyen formán mindig hazautalt magyar pénzek, valahonnan hazautalt magyar pénzek.
Kormány,
hát itt vagyunk a izék, mi ez a altató, vagy a lélegeztetőgépek, a Sinopharm-szer, meg a többi, egy pár fillér így érkezett vissza, ez a pár fillér így oda került, ahova került. Én szerintem, ez a számomra inkább az a megdöbbentő, hogy ez az ember, akit mondom, én régóta ismerek, és nagyon rendes embernek ismer, bele tudott már ilyen szinten lelkifurdalás nélkül keveredni egy ilyen dologba. Tehát, hogy annyira, én nem tudom másképp megfogni, hogy rothadt a rendszer, igen, hogy már aki bennem van, észre nem is veszi észre magát.
Tudod, mit éreznek? Akit ismerek, és ezért valami, de szerintem Sanyi is meg tudja ezt erősíteni, hogy úgy érzik, hogy ez nekik jár.
Abszolút.
Hát ugye, nekünk ez jár. De én az Imrét nagyon kedveltem, a Kerény Imrét, és ő mondta, hogy most mi jövünk. És mi jövünk be, ebbe annyi minden benne van.
Igen. Igen, csak tudod, most akkor meghalt, ugye, szegény Kerényben, hogy gondolt, hogy arra gondolt, amit a Vinyánszky csinál?
Én nem tudom, mert most már
csak kérdezem, tehát, hogy igen, tehát igen, azért mondom, hogy Kerény Imre elég ellentmondásos figura volt az én ismeretem szerint. Sok nagyszerű dolgot alkotott, sok alppári lépést elkövetett, nem vagyunk egyformák, senki sem tökéletes. Én nem vagyok benne biztos. Tehát számomra sokkal megdöbbentőbb volt, amikor Orbán Viktor azt mondta a közelmúltban Jankovics Marcell temetésre, hogy Jankovics Marcell rossz katonám volt. Tehát a kultúrához úgy fordul ez a kormányzat, hogy az ember haja égnek áll.
Jó, figyelj, de Isten nyugodtalja Kerényi. Itt
szerintem Kerényi nem arra gondolt, ami
történt. De arra gondolt, különben csak őnek nem volt arra ideje, ami a Vinyánszkynak volt ideje. Most egyébként...
Meg ízlésesen nem csinálta volna, azt gondolom.
Hát nem tudom. Nem tudjuk.
Nem tudjuk.
Figyelj, de...
Furcsa húzás. De a műsorra jó volt a hétvégén, az első stand-up-hoz szerintem.
Az első stand-up-hoz.
Csak a nyomaték kedvéért mondom, ne arra, hogy János, hogyha egyébként a kínai a saját zsebéből fizette volna ezt a bulit, és a határon túli testvéreink megsegítésére szolgáló alapítvány pénzét akkor sem szabad megdurrantani. Akkor is immorális, akkor is erkölcstelen.
Persze.
Ha egyébként ez még ráadásul állami pénzekből való visszaosztás, az nyilván bizonyos értelemben még rosszabb, hiszen ártatlanokat kever a szarba, és súlyosabb, mint a Farkas Flórián dolga bizonyos értelemben különben. Súlyosabb. Itt ez az étosz, a nemzettel kapcsolatos étosz van mindennek a teteje, és minden ezzel, és minden erről szól, már hogy szóban. Tehát én nem vagyok hitvalló egyáltalán, de helyettük szégyellem magam, hogy a saját hitüket lejáratják.
Sándor, ebben nincs köztünk vita.
Tudom, nem is azért mondtam.
Az a baj, megint jön.
Nem csak, figyelj ide, az a baj, tudod, hogy a közélettel foglalkozók gondolkodás módja, ugye mindenki persze keresi az egyszerű kijáratot, már mondjuk egy ilyen konfliktus helyzetből, és egyébként hasonló piciben ezek csekati dolga, ugye, hogy nem azzal van, nekem se bajom meg, szerintem nekünk se, hogy bár nyilván irigykedek egyrészt, mert elég jó csaj különben, bár a habitusát nem szeretem, és irigykedek mindenkire, akinek sokkal több pénze van, mint nekem, na de csókolom, aki a saját zsebből fizeti a gazdag esküvőjét, már szó szerint is saját zsebéből, és nem abból, amiből a izé, ki sem akarom ejteni a nevüket, mert az ember szégyeli magát, hogy ezt a nevét szájára veszi. Azért a kurvára nem ugyanaz.
Mi van, Péter, szóval, mi van?
Hogy, de most megint elszúnyogkáltam, mint Joe Biden a klímakonferencián. Hogy belőtközünk abba, amit egy régi mániám, hogy én nem fog tudni vitatkozni a fideszes ismerőseimmel, mert nem, ők ezt a sztorit nem fogják tudni, pedig olyan jó lenne oda tenni, hogy ne, nézed, ez a nemzeti pártikával. Nem fognak
hát ez biztos, hogy nem kerül be a fideszes. Arról, hogy Orbán Viktor felszólította az Európai Uniót, hogy már pedig fizessék meg a kerítésnek az árát, amit egyébként szintén arcpirító drágán építettek föl, onnan is ugye nyilván kilapattak egy valak pénzt. Nagyon sok pénzt, bocsánat. Tehát, és ezzel a migráns, újra felkezdők hype-olni a migráns kérdést. Itt a kérdés az, hogy az ellenzék mit tud ebben a helyzetben tenni. Itt egyébként itt az Új Magyar Hang, erről van szó, Tordai Bence és Hajnal Miklós beszélgetnek erről.
Hát azért az ellenzék az nagyon óvatosan piszkálgatja a kérdést.
De finoman mondtad.
De nincsenek könnyű helyzetben, ezt én politikai szempontból. Tudom, hogy neked ebben határozott véleményed lesz, és el fogod mondani, hogy igen.
Hát, hogyha valamiben egyetért a magyar ellenzék, és ha valamit deklaráltak százszor oda-vissza, az, hogy igen, ők helyeslik a kerítést, igen, ők helyeslik a kormány menekült politikáját, vagy illetve menekült ellenes politikának nevezném. Hát vannak picikek kis dolgok, amiben nem kéne ennyire brutális, amit, de igen, ezt ennyire brutálisan lehet csak csinálni. Az ellenzék ezt eldöntötte, megnézték politikailag, elveik már rég nincsenek szerintem, megnézték, hogy politikailag megéri ez, vagy nem, és úgy döntöttek évekkel ezelőtt, némi hezitálás után, ugye az Együtt volt az egyik hezitáló párt, bele is bukott, meg az elején még egyébként, én emlékszem, amikor még a DK is hezitált, és még mondott olyat, hogy mi, azért, ezek is csak emberek, vagy mit. Ez gyorsan elmúlt. Az ellenzék teljes melszélességben felsorakozott, mert teljesen hazug az a kampány, amit a kormány bármikor nyom, hogy ezek itt migránsokat akarnak ránk engedni, mert mit tudom én, nem. A xenofóbia, a menekültellenesség, az emberietlenség az ellenzék egyik közös platformja, amiben osztozik.
De Péter, az elképzelhetetlen, hogy megmaradna a kerítés, megmarad a szisztéma, csak normálisan működik. Tehát, hogy ne más körülössze vissza mindenki.
A tengerkerítés normálisan működik.
Úgy, hogy vannak rajta bejáratok, bejön az ember, elhelyezik normálisan, és megvizsgálja a bevándorlási hivatal, hogy ő jogosult-e arra, hogy menekült, hogy
ellenzék státusz. Nem szeretné az ellenzéknek. De miért nem? Alapvetően ezt elég sokszor elmagyarázták, nem ez a koncepciója. Az ellenzéknek az a koncepciója, hogy a kormány rosszul csinálja, mert brutális, de alapvetően jól csinálja, mert ezt így kell csinálni. Az EU nem mondjon nekünk kvótákat, egyáltalán nézzük meg a DK szavazását az EP-ben, ne mentsék ki még a haldokló csecsemőket se a tenger közepéről, mert ez csúgya dolog, hova vezetne. Fenéket, itt baromi nyílt egyébként ez a kommunikáció. A magyar ellenzék erre a vonatra felül. Nem hiszem, hogy ők, ezek a politikusok személyesen rosszat kívánnának a menekülteknek. Én még azt sem hiszem, hogy Orbán Viktor személyesen meg tudna enni egy arab kis gyereket. Nem, egyszerűen ez politika. Erre ülnek rá, ezen hajóznak, úgy gondolják, hogy ez népszerű. Amíg mi, és ez most egy kicsit ilyen áldozathibáztatás lesz, amit egyébként nem szeretek, de amíg mi, mondjuk választópolgárok és nem választópolgárok, állampolgárok, minden, azt nem mondjuk a rohadt életbe, hát ez szembe megy a legminimálisabb emberiességgel, és erre nem lehet politikát alapozni, tehát amíg mi bázisai vagyunk ennek a menekültellenességnek, addig ez így marad, mert itt mindenki a politikai tőkét, a politikai profitját akarja ezzel a kérdéssel maximalizálni. Senki nem érdekelnek emberiességi szempontok.
Az a baj, nem a veled van a baj, vagy amit mondasz, hanem hogy ez meghökkentően emlékeztet a 30-as évek végének, a 40-es évek elejének az antiszemita politikájára, amikor ugye a különféle a zsidóságot megszorító törvények jöttek, ugye az mindig hozott egy kis népszerűséget az aktuális politikai elitnek, miközben ugye természetesen nagyon sokan, hogy mondtam, hát úgy, nem az ízlésük szerint van, de hát ez így van,
nem a mi dolgunk. Tulajdonképpen jó ez, mert a unokaöcsém is kapott állást, miután felszabadult egy munkahely, stb. Szóval oda akarok kiukadni, hogy ez a migráns ellenes politika az Orbán rendszernek a zsigó politikája röviden. Tehát az antiszemita politikája, és innen nézvésre a dolgot, tragikus, hogy a magyar társadalom ebbe ennyire belefullad, belesüpped, ahogy Péter elmondta, hogy az emberek már nem is képesek tényleg normálisan végiggondolni. Mint keresztény ember azt tudom mondani, hogy az egyháznak számtalanszor elmondott világos álláspontja, hogy észre kell venni, hogy a glóbuszon sok százmillió ember gyakorlatilag élhetetlen körülmények között van, és kénytelen menekülni, nem szórakozik. És hogy ezzel a kérdéssel így nem lehet foglalkozni, hogy a magyar kormány foglalkozik, de Péter jól látja, nem az számít, hogy mi van a menekültekkel. A menekülteket ugyanúgy gyűlölték egyébként tavaly előtt is, például amikor alig jöttek. Tehát itt a gyűlöletre van szüksége a kormánynak, és ez a gyűlölet mennyiség, vagy ezt a gyűlölet mennyiséget termeli meg a Fidesz propagandája, és ezzel táplálja.
Oké, de akkor is kell kezdeni valamit. Tehát azt látjuk, hogy valóban ismét egyre többen jönnek.
Hát úgy, az a baj.
Ez akkor is kell valamit kezdeni. Tehát most akkor mit csinálsz? Fogolsz, letolod a kerítést, és igen, akkor ízni, de akkor ami történik, nem, Péter, hát akkor nyilván átvándorolnak, mert nem Magyarországra
jönnek. Ha elhisszük is a statisztikákat, amiket én hajlamos vagyok nem elhinni,
okay, mert
ugyanazok az statisztikákat adják, ugyanazok fényképezik le az űrgejukakat, hogy abból jön ki a migráns. Tudom. Egy kicsit kevésen, de oké, fogadjuk el ezeket a számokat. Ezekkel a számokkal egy 10 milliós országnak simán meg kellene birkóznia, igen, feldolgozni, igen, megnézni, után követni azt, hogy ki az, aki mondjuk az iszlám államtól jött, bár ez már egy ilyen elavult narratívának tűnik.
Na, de hát
igen, megnézni.
Oké, de nem az az első lépése, hogy akkor el kell, hogy juss ehhez az emberhez, neki el kell jutni a hatósághoz. Hogyha nem lenne a kerítés, akkor ezek az emberek nyilvánvalóan átvándorolnának az országon. De hát
nagyon-nagyon sokáig nem volt a kerítés, ezek az emberek komoly gondokat azért ilyen értelemben nem okoztak, nem robbantották fel az országot, nem vették el a munkákat, a kultúra. De sem vették el, és asszonyainkat sem erőszakolták meg.
Oké, de az már a kormány propaganda, de attól a szikár valóság meg az, hogy jönnek emberek, akikről nem tudsz semmit, és átmennek az országon adott esetben úgy, hogy
mennek. Ez egy ilyen civilizáció, mindig is jöttek emberek, mindig is mentek emberek. A civilizáció lényege nem az, hogy lebontjuk annak idején, lebontottuk ugye azért a szöges drótot az osztrák határon, azt visszaépítjük a déli határon, és azt mondjuk, hogy hú, halad a civilizáció. Komolyan, ezt azért nem úgy kell kontrollálni, hogy fizikai szögesdrót, meg pengedrót, kerítéseket húzunk fel a határokra.
Jó, akkor mit csinálsz?
Ennek megvannak a technikai feltételei, megvannak a lehetőségek. A világ határainak 99,9%-án nem állnak szögesdrótok, nem állnak falak.
Nem ilyen vándorlási útvonalon.
Mindenki vándorlási útvonalon fekszik.
Amíg se tudtak más csinálni. De jó, de akkor te mit csinálnál, Péter?
Mindenki vándorlási útvonalon.
De most komolyan.
Arra mi egyszerű. Hát azt, amit a fal megépítése előtt, vagy fal, mi az Isten nyilván szöges drót megépítés előtt, lenne egy idegenrendészet, ami ezt követi, hogyha nincsen ugye irdatlan nagy kihágás egyébként, és valaki átmegy azon a határon, az nem egy szakroszanktum, az egy piros vonal a térképen. Azon át lehet menni. Hát menjen, nem egy nagy tragédia, amíg valaki ott ugye nem követ, nem erőszakolja meg lányainkat, asszonyainkat a zsúbfedelű házainkba, vagy a hón alatt Rembrandtokkal, vagy munkácsi festményekkel nem vágtat ki az országból, mert lopja el éppen a kultúránkat, addig szerintem olyan hatalmas nagy teendőnk nincsen. Akkor van teendőnk, hogyha mondjuk az azt mondja, hogy itt akar maradni.
De te most, amikor mentél nyaralni, hol lépted át a határt? Ahol tetszett? Mert ott szép volt a táj.
Vonatta, mentem, tehát ahol a sinek húzott.
Hát ez az.
De egyébként én,
vannak ilyen legális
főleg amikor Észak-Magyarországon szoktam kirándulni, akkor gyakorta átlépem illegálisan például a szlovák-magyar határ, de mondjuk a Boldogkővár alján ez elég gyakran megcsinálják.
Jó,
igen.
Fiam rájött a kőre, hogy kipróbáljam ilyen egyszerre két országból, nem is azt mondta, hogy semmi.
Hát ez az, hogy semmi, mert a határélményünk tényleg a fejünkben van. A határok ilyen értelemben most koherens
leszek, a fejünkben húzódnak. Szöges drót is ott van. Tehát ugye az az alapprobléma,
hát hogy sikerült ezt
a szöges drótot az emberek lelkében felépíteni, ezt a hatalmas gyűlölet tömeget beplantálni 2,5 millió honfitársunknak a gondolatvilágába, és ők masszív.
Igen, az el van cseszett.
Na ott kell lebontani a határt, utána lehet beszélgetni a tényleges
valami megoldás. Én is azt gondolom, amit ti mondtok, hogy ez valószínűleg egyre...
Én még nem mondtam semmit.
De
nevedd meg őket, jó? Tehát hagyják ki.
Amit te mondasz, Konok Péter, meg amit te mondasz, Reihert János. Szóval, hogy én is azt gondolom, hogy majd most valószínűleg egyre súlyosabb probléma lesz, ahogy haladunk bele az emberiség történelmébe szépen előre. De pont ezért hát valamit kell kezdeni ezzel. Hát az, Péter, az, hogy működik egy olyan társadalom, ahol össze-vissza mászkál mindenki? És...
Szerintem kiválóan működik. Az össze-vissza mászkálás, hogy az alapvető emberi jog.
Jó, de hát oké.
Hát azért, ahonnan az össze-vissza mászkálás legnagyobb kultúrája az Egyesült Államok, ugye, de azért ők is falat húztak a mexikai határra.
Mert pillanatig nem mondom, hogy ez menti a magyar
falat, csak az amerikaiaknak van.
Na de az amerikai fal éppen olyan brutális és aljas dolog, mint a magyar. Tehát én nem azt mondom, hogy az jó, ez meg rossz.
Csak hogy nem itt a pusztán mellé csatlakozom, hogy nehéz kezelni a helyzetet.
Aki illegálisan jön be az országba, az nem biztos, hogy a valóságot fogja közölni magáról.
Ez az ország sem közli magáról a valóságot. De azt senki nem közli a valóságot.
Gyerekek, azt hallgassuk meg Sándort.
Egyébként, aki illegálisan bejön ebbe az országba, hogy itt éljen, az valami hülyeséget hallott
ebben az országban. Ki a franc akar itt élni?
A Sanyi.
Csak az lábnézetként hagyj egyezzük.
Azért nem éljük a minden világot.
Tavaly 36 000, gyerekek, tavaly 36 000 ember telepített be, vagy hogy kapott letelepedést Magyarországon kormánytól. 36 000.
Igen.
Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy a magyar kormány ellenáll a migránsoknak, a migrációnak, és a magyarországi bevándorlást, a fenét, a magyar kormány szervezi a bevándorlást
Magyarországon. Jadó, nem beszélünk, ők beszélnek. Tehát én például nem beszélek erről, hogy a magyar kormány ellenáll a migrációnak, semmi hasonló.
Persze, mondtam,
de ne. Tényleg legyünk már valamelyest precíz. Ők beszélnek erről, és ezt nekik sokan elhiszik.
Így van.
Mostanában megint abban a pultban tetszeleghetek. Szabad fogár, ma voltunk még vadul, amikor elkezdődött az egész őrület, ugye pontosabban egy új szakaszba lépett, mert 2005-ben egyébként Orbán még az ENSZ-ben ugye ilyen kvótákról beszélt, mikor megszólalt. És ugye 2006, amikor Angela Merkel azt mondta, hogy jöjjön mindenki. És volt egy műsor, ahol
itt a nem 15 és 16,
amiről beszélsz? 15. Nem adunk az apróságot.
10 év.
És akkor...
Sajnos tényleg így működik.
Csak a rabunk 10 év.
2002 környékén ugye a Falat sírogatott ezekről a problémákról Olaszországban, az Orjában. És a 15 környéke, 16, ugye akkor azt mondja, hogy már kell, hogy jöjjön mindenki. A demokrácia jegyében, magamat idézem, a demokrácia jegyében nem kérdezte meg a saját parlamentjét se, tehát arról a politikáról, hogy mit történjék itt ebben az újkori népvándorlásban, aminek nagyon sokféle összetevője van, és nagyon sokféleképpen más, mint egyébként bármilyen eddigi népvándorlás. Én szerintem ott az ellenzék egy nagyon hosszú időre cselekvőképtelenné vált. És ugye ez is azt bizonyítja, ezt hagyj említse meg, hogy azért a politikus nem csak a szándékai vezérlik, vagy nem csak szándékai, még az Orbán sem omnipotens a saját szándékait illetően, hanem bizony a mozgásterét meghatározza egyrészt a politikai múlt, meg az az utca, amiben belevesztek. És amikor ezt a kérdést teszed föl, hogy most mit kezdhet ezzel az ellenzék, én azt gondolom, azt hiszem, hogy szinte semmit. Tudnék, akkor, amikor kinyílt az ajtó, ugye már ebben, ez az ügy előkerült, akkor a kormány azonnal egyrészt lépett kerítésügyben, másrészt ugyanezzel a mozdulattal kriminalizálta ezt az egész problémát, és gyűlöletet keltett. És hát én emlékszem, amikor szegény Konrád György, Isten nyugosztalja, arról beszélt, hogy azért az ellenzéknek egy kicsit ebben nagyon korai szakaszban, legalábbis a kerítés kapcsán, meg hogy miután ez egy schengeni határ, és a schengeni határral kapcsolatban kötelezettségei vannak egyébként nem csak a nemzetnek saját magával kapcsolatban, hanem az uniós megállapodásoknak is megfelelően. Ott azért egy kicsit óvatosabban, vagy pontosabban, világosabban, vagy egyértelműen kellett volna fogalmazni, hogy a illegális határátlépés elleni tevékenységet hogy képzeli el az ellenzék. Ezt elmulasztotta. Innentől kezdve, ha a kerítés szóba jön, akkor a Péter joggal és okkal mondhatja azt, hogy hát ebben az egész históriában ez már nem kerítés kérdés. Ha a kerítésre igent mondok, ebben a helyzetben hozta magát az ellenzék, és én magam is egyébként, ha úgy tetszik személyesen, ha a kerítésre igent mondok, akkor mindarra a mocsokra igent mondok, amit egyrészt mondott a kormánypárt, azon kívül meg arra is, amit csinált.
De miért?
Mert hogy összekapcsolódott a fejekbe, Pityukán.
De hát, akkor tisztázni kell, ezt kell mondani, hogy kerítési eszköz, és mögé kell rakni a rendszert.
Igen, de hát ugye egyelőre az ellenzék, de az ellenzéknek egyelőre csak verbális eszközei vannak, de még egy dolgot hagyd tegyek hozzá. Tehát arra is igent mond, vagy nemet, amit például csináltak annak idején, ugye azt a iszonyú... és szerencsére megúsztuk valamelyest balhét, amikor a keleti gárai udvari sztoriként, ami bevonult. Mert hogy egyébként a magyar végrehajtó hatalom hozta össze, hogy megrémítse
pontosan
a magyarokat.
Szóval
oda akartam kiukadni, hogy akkor, amikor az ellenzék most magát hozta nehéz helyzetbe, amikor kerítésű határvédelemről beszél, akkor ezt azt mondja, hogy a kerítés igen, akkor azért annál többet kéne mondania, mint amit mond, ez az egyik dolog. Azon kívül az unió politikával, az uniós politikával és külpolitikával kapcsolatban arra is rá kéne világítani, hogy ugye az uniónak nagyjából csak a tengerparti határa több mint 4000 kilométer. Akkor azért az Orbánnak, vagy az Orbánból ki kéne kényszeríteni, vagy egy új miniszterelnöknek, vagy miniszterelnök jelöltnek el kéne mondania, hogy ezzel kapcsolatban mi a koncepciója, és hogy én szerintem az ellenzék, vagy nekem az tetszene, ha azt mondaná, hogy a határvédelem uniós ügy, és a határ, és létre kell hozni ehhez mert a Frontex van, hanem uniós határvédelmet kell csinálni, és mindenkinek, aki schengeni határ, azt közösen, és úgy kell megtenni, hogy az illegális határvédelem, vagy határátlépés, ez megszűnjön. És úgy egyébként, hogy igen, van kerítés, most nem mennék vele, hogy penge meg izé, mert a kerítések azok ilyenek szoktak lenni, de vannak a tranzit, menekültáborok, és a többi, és van kvóta, tehát ezt végig kell csinálni, ebben igazadon Pista, tehát nem tudják megspórolni, amit nem csináltak meg, azt majd most kell megcsinálni, csak sokkal nehezebb körülmények között.
Ez így van. Még ezért is piszkálgatják, csak
Szóval 2016 óta én abszolút akkor is kerítéspárti voltam, most is kerítéspárti vagyok.
Azért nem piszkálgatják, mert félnek ettől a témától, félnek a saját választóitól, félnek attól egyébként, hogy arra a félelemre és gyűlöletre, amire a kormány alapoz, arra ők akkor nem tudnak valamilyen szempontból más formában alapozni. A DK-nak az egyik alappolitikai pontja szűnne meg, hogyha például nem úszíthatna a határon túli magyarok, meg általában a környező országokban a lakók ellen, hiszen alapvetően a politikájuk egyik sarokpontja az, hogy ezek ellen úszít, ugyanarra a logikára építve, mint a vírus, amikor így már belakja a szervezetet, megcsinálja az utat, és akkor ellenanyag helyett nem ellenanyag termelődik, hanem újabb gyűlölet. A DK például erre alapoz. Baromi ügyesen csinálja, baromira ki tudja használni. Ha megszűnne, persze ez nem így szűnik meg a fejekben gomnyomásra, de ha megszűnne ez a hivatkozási alap, megszűnne a xenofóbia vagy az idegentől való félelem úgy általában, az a félelem, hogy embertársainktól, akik nagy szarban vannak, elkezdjünk és féltsük azt, hogy mi akkor majd esetleg vacakabbul fogjuk érezni magunkat, akkor a mai magyar politika egyik szegmense sem tudná megőrizni azt, amire tulajdonképpen sok szempontból alapoznak a választások alkalmával. Ettől félnek ők igazán, nem az idegenektől, nem a migránsoktól, nem a menekültektől félnek, attól, hogy elveszik a politikai hatásokat.
Emlékezzetek vissza, mi legalábbis lefolytattuk annak idején azt a vitát, hogy az a helyzet, ami kialakult már ugye jó pár éve, mennyire lehetetlené teszi azt, hogy épelműjű vita történjen arról, hogy egy ilyen helyzetben mi a teendő, mert azért az persze, amit a Péter itt előad, hogy csak akkor szűnjön meg a félelem. Egyrészt az emberekben vannak előítéletek, vannak félelmek. Az ő választópolgáraik jelentős részben azzal mozgósíthatták tényleg, hogy intenzíven és globálisan beszaradták őket. De amúgy én nem vonom kétségbe az ő félelmeiknek a legitimitását, ami nincsen fölhergelve. Tehát erről beszélni kell. Hát ezek a kérdések az emberek számára kérdések, problémák, végig kell gondolni, le kell velük ülni és meg kell dumálni, hogy amúgy meg az államot arra tartja, hogy a jövőben is biztonságban érezze magát. Amúgy meg az azért nem hiszem, hogy hajánál fogva előrángatott és idióta ér, hogy vajon a kultúrák ilyenfajta találkozása bármilyen módon megközelíthetjük, akár csak azzal, hogy átsétál az országot, egyébként az adott esetben mivel járhat, mit kell csinálni. Amúgy meg például közvetlen összefüggés látok abban a tekintetben, hogy Magyarországon még mindig nincsen legalább kétnyelvű közoktatás, hogy tudjunk angolul, és akkor, hogyha jön az a, most szélsőséges példát, jön az a migráns, akkor szóba tudok vele állni.
Igen, ez egy izgalmas dolog. Én ott a keleténél próbáltam elég sok emberrel beszélgetni, amikor kint voltam. Az úgynevezett migránsok közül mindenki beszélt angolul. Szerintem, hogyha a 100 honfitársunkat megszólítanak, igen. Igen, álltam a törve, meg alapszinten, de azért tudtam.
Sok szír volt
egyébként.
Tudtam, hogy jó bahullában.
Senki nem tagadja, hogy ez nem okoz problémát. Hogy ezek nem feldolgozandó kérdések, hogy a kultúrák együttélése nem egyszerű. Sőt, én még azt is megmerem kockáztatni. Bizonyos kultúrák esetén ez nem is jön be, így van. Na de ezek nem rakhatók be a húzzunk falat, a menekültek ne jöjjessenek, semmi ne történjen. Tudod, megvédjük magunkat.
Egyébként, hogy a magyar közhangulat meg a propaganda hatása, hogy én magamon teszteltem önkéntelenül, amikor Brüsszelbe mentem, hogy kellett egy ilyen keszon időszak, én többek közlekedtem, meg mászkáltam, kellett egy ilyen keszon időszak, amíg megszoktam azt, hogy a metrón négy arab ül mellette. Tehát volt bennem egy ilyen kicsit ilyen, nem féltem.
És kérdezed az arabokat, itt a Dévényi, bazd meg.
Jó, ne esküszöm, mert tényleg pár órának el kellett tennie, mert mászkáltam aztán mindenhova, tehát mentem az arab deje
össze-vissza.
De kellett, hogy úgy megszokjam, hogy akkor ez most nem ez a hermetikusan elzárt pillanat.
Annak és idején a szabadfogásban, hogy egyébként ez bennem van. Előjött, ha már te is több szétre a szabadfogással, amikor ez a csúcson volt ez a hisztéria. És akkor én akkor el is meséltem, hogy a keletitől a 7-es busszal mentem, hogy a Pólus Centerbe, stúdióba, és felszállt három arab, és ilyen hangosan beszélgetek, és én, aki elvileg abszolút ilyen menekült párti, menekült segítő, mit tudom, ott néztem, hogy bazd meg, és mi van, hogy ott ez már, ott van a hasukra rakva az
mindjárt izé, hangzik
egy alakadás. Na persze,
amikor csúcsra ott jár, az tényleg ott volt az emberben.
Hát arról nem beszélve, hogy amikor szállsz föl a repülőre, és vártok ugye már közvetlenül a bejáratnál, és önkéntelenül elkezdesz nézegetni, hogy kinek van ki a sötétbőrű.
Én ott a biztonsági nézetet szoktam félni.
Igen, amikor az itt lábát csorogsz.
Ja, lukaszoknimban, mert már milyen elfelejtettem, hogy ne lukaszoknit vegyek a bakancsomban, meg elkobozták a múltkora marhahús konzervemet, mert lötyögött.
Meg gimbalt nézegettem. De aztán felengedték pedig egy gimballal, és ez jó nagy, tudod, ezt simán átlettem az egy gépet, de na, jó, akkor ad menni.
Korán sem vagyok egy omnipotens tényezője, de az a feladatom, megnéztem közben az értelmező szótárban, hogy mit jelent.
Jó, csak ezt az egyet, nem volt szó róla a Le Pennel való találkozóról, hogy kiírta, 2019-ben mit nyilatkozott egy amerikai magazinnak Orbán Viktor, akkor megkérdezték tőle, hogy van ezzel a szélső jobbal való kapcsolódás, hogy tenne a Fidesznek Európában, és akkor még a Néppárt tagja volt, csak Orbán Viktor azt mondta, elutasít minden együttműködést a francia politikussal, mert hogy Le Pen a vörös vonal, amelyet nem szabad átlépni.
Hát erre azt tudom mondani, hogy egyszer Vágó István mondta nekem valami műsorban, amikor a szemére vetettem, hogy de hát a Putyinnal a Gyurcsány is tárgyalt, azt mondta, az még nem az a Putyin volt.
Legyen ez a végszó, jövő héten találkozunk, viszontlátásra.
Viszontlátásra.